Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, 65. Zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el első versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, íme milyen jó megtapasztalni Isten igéjének valóságát, íme az én házam népével együtt az Úrnak szolgálunk az elmúlt héten, így került a Szentírás családon belül Gelu Istvánhoz és Gelu Istvánnéhoz, hadd kérjük őket, hogy most is adják át ők maguk a Szentírást.
Kedves testvérek, mindenek előtt szeretném megköszönni Istennek, hogy megengedte azt, hogy családommal együtt itt lehetek, és bizonyságot tehetek az ő szeretetéről. Hencidán születtem, vallásos családban nőttem fel, az én drága szüleim és nagyszüleim nagyon vallásos emberek voltak, hitben élő emberek. Már én fiatal diákként megtapasztaltam Isten nagy szeretetét, amikor vezérelt benne engem, mint diákot. Később Debrecenbe kerültem már férjemmel, ahol hát nagyon sok próbán mentünk keresztül, nagyon nehéz időszak volt a számunkra, de Isten akkor sem hagyott el bennünket, mindig végig velünk volt, vezérelt bennünket. Debrecenből ide vezérelt bennünket Pomázra, már több mint 30 éve, ahol szintén mindig velünk volt, és éreztük a szeretetét. Jelenleg is nagyon nagy próbán megyünk keresztül, elsősorban a férjem betegsége miatt, de mindketten megtapasztaljuk az ő szeretetét továbbra is, az, hogy velünk van, hogy nem hagy el. Mi hisszük és bízunk benne, hogy megsegít bennünket. Együtt imádkozunk az ő gyógyulásáért, mert hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus is így biztatott bennünket, Máté 5:7-8 vers, kérjetek és adatik nektek. Bocsánat! Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, kap, és aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyitatik. Istené legyen a dicsőség mindörökké.
Kedves testvérek, én is választottam egy igét. Zsoltárok könyvéből az 50-15-öt, és az így szól. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítok téged, és te dicsőítesz engem. Ezt választottam, és kérem az Urat, hogy továbbra is segítsen. Övé legyen a dicsőség.
Én is elhoztam azt az igét, amely gyakorlatilag eddigi egész életemben egyfajta útmutató volt, és bármikor, amikor szükségem volt arra, hogy egy kis bátorítás, egy kis erőt kapjak az Istentől, akkor mindig ez jutott az eszembe, és ezt szeretném mindenkivel megosztani, és kívánom mindenkinek, hogy másnak is ugyanezt jelentse ez az ige. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
És most szeretném átadni egy régi kedves ismerősünknek, Gombos Lajosnak.
Kedves testvérek, talán többen tudjátok, néhányan bizonyára ebben még nem szembesültetek, hogy Pomázon vannak olyan családok, amely családok együtt vagy egy településről költöztek ide a mi községünkbe, ilyenek a hencidai reformátusok is. A hencidai reformátusok egy összetartó kis közösség, ami gyülekezetünkön belül, és leginkább a Bajcsy-Zsilinszky utcában laknak, onnan is lehet tudni azon a környéken. Még egy dolgot hadd mondjak el, amikor a Gelu család állami közösségünk előtt 10 évvel ezelőtt itt a templomunkban egyetlen egy fejkendős néni volt a gyülekezetünkben, a Vígnéni, aki mindig is a mi nagyszüleinkre emlékeztetett bennünket, nem csak a fejkendője miatt, hanem a hite miatt is. A mosolya miatt is, ahogyan vágyta hallani Isten igéjét, és ahogyan jött minden alkalommal ide a templomba, rá is gondolunk most egy pillanat erejéig. Kedves testvérek, folytassuk a mi gyülekezeti közösségünket, 277. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliumában, a 8. részben, a 40. verstől a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét.
Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt. És Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mindegy 12 éves volt, halálában. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférközve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte: ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt: Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta: valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt: leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senki sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk: ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét, és szólította: leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Amen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy minden vádunk, minden panaszunk és minden kétségbe esett szavunk azt eredményezte, Urunk, hogy eljött a földre Jézus. Köszönjük, hogy hordozta a mi fájdalmainkat, bűneinket. Köszönjük, hogy hordozta a mi életünket. Köszönjük, hogy megbocsátotta mindazt, ami elválaszt tőled. Köszönjük, hogy rendezte a kapcsolatot ember és Isten között, és hogy békességünk lehet ezért. Köszönjük, Urunk, hogy Isten itt járt közöttünk a földön. És köszönjük, hogy nem csak a lába lenyomatát láthatjuk, nem csak arról van szó, hogy gipszbe önthettük és találgatjuk, hogy milyen lehetett az arca a mi Urunknak, megváltónknak, hanem valóság, hogy ma is meghalható, ma is megérinthető, ma is befogadható. Köszönjük ennek csodáját. Köszönjük, hogy évek alatt, úgy, mint ahogyan a történetben szereplő asszony, odaléphetünk hozzád, megérinthetünk, találkozhatunk velünk, veled, és hogy újjászülsz bennünket. Ennek az örömét is köszönjük most, Istenünk, hogy ezt megtetted. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a reménységért, amely reménység mindig a kegyelem idejében adatik, így ma is, hogy nem szólam, nem frázis az, hogy a kegyelem idejében élhetünk, hanem valóság. Engedd, Urunk, hogy meghalljuk a Te üzenetedet, meghalljuk szavadat most vasárnap délelőtti Isten tiszteletünkön is. És engedd, hogy elfogadva azt, engedelmeskedjünk igét szavának, mert megtanultuk, meghallottuk éppen a múlt héten. Az igének való engedelmesség, az nem neked szükséges, hanem nekünk. Hogy házunk, életünk, mindennapjaink, vagy másutt a Szentírás azt mondja, cserép edényünk, kitartó, biztos talajon álló lehessen. Szólj ezért hozzánk, Urunk, most is, halljuk és várjuk a Te üzenetedet. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, 370. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Lukács evangéliumában a 8. részben, az 50. versnek a közepén Jézus Krisztus mondja, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, felolvasott igénk néhány ponton már metszette a mi életünket, közös életünket és közös szolgálatunkat is. Egészen pontosan nem Lukács evangéliumában olvasható Jairus lányának feltámadásáról szóló bizonyságtétel volt az az ige, amely mégis, mint történet előttünk állt, és ezzel az igével mutatkoztam be a gyülekezetnek 2006. szeptemberében. Így egy életre szólóan bele vésődött a szívembe mindaz az üzenet, amit akkor és ott, és Isten kegyelméből itt és most majd szeretnék elmondani a közösségünknek. A másik, egy picit távolabbi időben, nem annyira, inkább térben, de az sem messzességet jelent. Néhány évvel ezelőtt a Csobánkai gyülekezet elhatározta, hogy imaházát belülről megújítja, és amikor az imaház megújításának fogtunk, akkor az eredeti terveink azok voltak, hogy csak a falakat szárítjuk, szárítatjuk és szigeteljük, egy új belső betonozást kap majd az imaháznak a belső tere, hogy megszűnjön a dohos illat, de a szószékhez nem nyúlunk. Aztán, amikor nekifogtunk a munkáknak, és elkezdtük kihordani a nedves salakot és földet, emlékszünk rá még, hogy hogyan is folytak ezek a munkák, egyszer csak a férfi testvéreink csobánkán lebontották a téglából rakott szószéknek a védő burkolatát, egy nejlon lambériát, és látták, hogy a penész és a salétrom teljesen kikezdte az ősök által épített szószéket, és elbontották azt is. Egyetlen egy kis rézlap maradt meg a szószékből, a feliratával, a felirata pedig ez: ne félj, csak higgy. Lukács 8:50. És amikor elkészült az új szószék, akkor a kérésem az volt, hogy ugyanaz az ige kerüljön vissza a szószékre. És ma, akik betérnek a csobánkai kis imaházba, láthatják a szószék feliratát, gót, betűkkel: ne félj, csak higgy. Olyan kedves volt, hadd osszam meg a gyülekezettel néhány perccel ezelőtti pillanat, most már a misztérium nem misztérium, hanem bátran hirdethető. A csobánkai istentiszteletünknek a harmadik harmadában egy házasságkötés megáldása volt. 40 évvel korábban kötött házasságot Kovács László testvérünk és a felesége Kovács Lászlóné Kátó, és 40 év után ott álltak az úrasztala előtt, és kérték Isten áldását közös életükre. Úgyhogy a férfi szemben állt avval a szószékkel, amit ő maga, ha nem is faragott, mert ő lakatos ember, egy kitűnő lakatos, hanem a lakatos munkákat végezte, a lépcső feljáróját készítette. Íme mi jó és mi gyönyörűséges az Isten igéjével így találkozni, így szembesülni, akár 10 évvel ezelőtt, akár néhány évvel ezelőtt, vagy éppen ma. Jézus Krisztus szava ugyanolyan aktuális, azt mondja: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. A felolvasott szent leckében két történet van egymás mellett, egymással párhuzamosan, mondhatnám úgy is, hogy egymásba dolgozva, egymásba kapaszkodva. Kapernaumi történetek ezek, Jézus otthonának, az ő, ha nem is szülővárosának, mert tudjuk, hogy az Názáret volt, és ott nem történtek csodák, hanem az ő hétköznapi otthonának a szintere Kapernaum. Jairus a zsinagógai előjáró az egyik szereplője ennek a történetnek, és valaki, akiről nem is tudjuk, hogy hívták, egy beteg asszony, aki egyszer csak belép az evangélium előterébe, találkozik Jézussal, és ugyanilyen váratlanul és ugyanilyen misztérikusan, vagy ugyanilyen misztériumba öltözve titokzatosan távozik is. Ennek a két embernek az élete mégis összefonódik, összekapcsolódik, jelképesen és a szó szoros értelemben is. Tudnék, ennek a két embernek az életében, ahogyan Lukács evangélista elmondja, a 12 évvel azelőtti események egy döntő fordulatot jelentettek. 12 évvel az evangéliumi jelen előtt azt olvassuk, hogy megszületett a zsinagógai előjárónak, Jairusnak a leánya. Mindannyian, akik szülők vagyunk, tudjuk, hogy milyen felemelő pillanat ez, amikor Isten ajándékaként a gyermeket a kezünkbe foghatjuk. Amikor dédelgethetjük, amikor csak nézzük, és nem is nagyon tudunk szavakat mondani, csak imádkozunk, megköszönjük. Leírhatatlan az a pillanat, amikor Isten ajándéka ennyire kézzelfoghatóvá válik egy ember életében. Ezért is mondja nyilvánvalóan a legdöntőbbnek a Szentírás mindig a születést és az újjászületést. Ehhez fogható nincsen, azt mondja a Szentírás. Jairus életében a 12 évvel korábbi napok ennek az örömét hozták. Egy fordulatot, hogy a szerelmes párból, egy férjből és egy feleségből egy család lett. Valóban igaza van Martin Bubernek, aki teológus, filozófus, és a Szentírásnak az első lapjaival, a családdal kapcsolatban, az ősi törvénnyel kapcsolatban azt mondja: az én és a te formálódása, amikor összeérik, és mi lesz belőle. Az életközösség, a szeretett közösségnek a hatalmas mélye, családja, és ennek a gyümölcse, ajándéka a gyermek. Felfelévelő karrier, boldog családapa, gyermeki gőgicsélés, sírás, öröm, kacagás, ez a 12 évvel ezelőtti állapot a Jairusnak. Aztán van egy asszony, aki 12 évvel korábban pedig a betegséget kezdi megtapasztalni a mindennapokban. Míg az egyiknek az élete úgy tűnik, hogy kibontakozik, hogy ragyogó lesz, hogy boldog lesz, hogy örömteli, a másik ember élete bezárkózik. A szenvedés napjai jönnek, a kiszolgáltatottságé, a magányé, a betegségé, az elmúlásé. Ennyire mások a mi naptári napjaink, hogyha egymás mellé tesszük őket, egyiknek öröm, másiknak pedig keserűség. De az izgalmas és az érdekes, sőt a keserű ebben a két történetben az, hogy ez a két történet valahol az Istentől távol indul el. Hiába Jairus, a zsinagógai előjáró mégiscsak távol van az Istentől. Valami fajta fal választja el az élő Istennel való közösségtől. Megbecsült tagja a gyülekezet közösségének előjárója. A másik pedig számkivetetje, olyan valaki, aki nem is érintkezhetik senkivel sem, mert hogy az bűn, tisztátalanságot hordoz saját magában, jelenléte jelenti a tisztátalanságot. És ennek a két embernek az élete mégis egy ponton találkozik, Jézus Krisztusnál. Mert eljönnek a napok, eljönnek az órák, eljönnek a percek, és eljön az a pillanat, Jairus és a beteg asszony életében, amelyre azt mondják mindketten, hogy nincs tovább. Hogy vége mindennek. Hogy lehetetlen az, hogy egy napot, egy órát, egy percet tovább tudjanak menni. Életükben összecsapnak a hullámok. És úgy érzik, mint ahogyan érezt egyik testvérünk önvallomásában, Isten igéjét idézve, lesüllyedtem a hegyek aljáig. Kedves testvérek, nincs a világon még valami, ami úgy odahajtana bennünket Jézus Krisztushoz, mint a baj, a testi vagy a lelki szenvedés. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt az emberi hitvánságunkat, hogy amíg jól megy a mi dolgunk, az életünk, amíg derűsen süt a nap, amíg Istennek a mosolygós arcát látjuk, addig nem élet szükséglet számunkra Jézus Krisztus közelsége, megsegítő kegyelme. Mindig azon kapjuk rajta saját magunkat, hogy életünknek bizonyos életszakaszán, hosszú hónapokon, éveken keresztül akár közömbösek is lehetünk. Nélkülözhető számunkra az Isten. Egy másik 20. századi teológus, Pannenbergnek hívják ezt a teológust, azt mondta, ez egy keserű mondata, hogy a hatalmas nagy marketten, piacon, ahol különböző filozófiák, teológiák és vallások vannak felsorolva az egyik bodega mellett a másik, úgy tűnik, mondja Pannenberg, hogy Istennel vagy Isten nélkül ugyanúgy mennek a dolgaink. Ez az ő keserű megállapítása, nem az ő hitvallása, keserű megállapítása. Pontosan ennek az élethelyzetnek a leírására, amikor közömbösek vagyunk, amikor nem élet szükséglet számunkra Isten közelsége, de akkor segítségül hívjuk őt, amikor nélkülözhetetlenül rá van szükségünk. Kedves testvérek! Jó, hogy ezt megtehetjük, még akkor is, hogyha fájdalommal és keserűséggel kell bevallanunk azt, hogy volt olyan idő, amikor nem tettük. Nézzétek meg, tanuljuk meg ebből a bibliai történetből, hogy Jairusnak is és a vadidegen asszonynak oda lehet menni Jézushoz a maga bajával. Szabad. Jó Sándor írja egy ige hirdetésében, egyszer egy fiatal ember így szólt az evangelizáció után a lelkipásztorhoz. Meg tudná nekem mutatni az utat Jézushoz? Nem, válaszoltam az. Miért nem? Csattant fel, csalódottan a fiú. Kedves barátom, azért nem, mondta a lelkész, mert nincs út Krisztushoz. Krisztus maga az út. Te is, mint oly sokan mások, úgy véled, úgy képzeled, hogy Jézus valahol távol, valahol messze van tőled, pedig itt áll melletted. Csak borulj rá előtte. Mondd el neki azt, ami a szíveden van. Mondd el neki, ami bánt, vagy éppen, ami a te örömöd. Csak az ő jelenléte, csak az ő közelsége, az ő kegyelme és az ő hatalma, csak az ő bíztató szava az, ami megtarthat bennünket most is. Ne félj, csak higgy! És szeretnék most is bíztatni mindenkit, aki elkeseredett, akinek zsákutcában van az élete, aki minden erőfeszítésének a végéhez érkezett, ilyen végső ponton van az életében, mint Jairus, vagy éppen ez a beteg asszony. Jézus azt mondja, ne félj, csak higgy. Ne félj. Akkor se félj, hogyha a Krisztussal való találkozás, a Krisztussal való közösség esetleg népszerűség vesztés okoz. Mert a Jairusnak ebben kellett megküzdenie most. Persze mondhatnánk, mondhatnátok ti is, hogy ha beteg a gyermekem, akkor mindenre képes vagyok. Még arra is képes vagyok, hogy a népszerűségemet elveszítsem. Ez igaz, kétségtelen. Csak hogy itt nem csak arról van szó, hogy kedvelik vagy nem kedvelik majd Jairust, hanem a kizárattatás, a közösségből való kitiltás, a teljes egzisztencia vesztés az, amivel Jairus tacol. És persze az a kérdés legbelül, hogy vajon Jézus segít-e beteg gyermekének, vajon Jézus segít-e, tud-e segíteni az ő halott lányának, mert ha nem, akkor nem csak a népszerűséget vesztette el, hanem a gúny tárgyává is válik. Vajon te úgy fordulsz-e Jézushoz, hogy vállod ennek minden következményét? Vállalod-e azokat a dolgokat, amelyek lehet, hogy a környezetünkben nem túl népszerűek? Vállalod-e Krisztust minden körülmény közepette? Vagy vállalod-e Jézust a múltaddal? Vállalod-e azokkal a percekkel, azokkal a pillanatokkal, amelyekre nem csak, hogy nem vagy büszke, hanem amelyeket kifejezetten szégyelsz? Mert van ilyen próba is. Nagyon sok ember pontosan ettől fél, hogy kitudódik a múltja, hogy valakivel meg kell osztania a múltját. Ez az asszony, ez a beteg asszony, a vérfolyásos asszony megpróbál háttérben maradni, megpróbálja megőrizni a titkot, megpróbálja megőrizni a csodát saját magában. És itt az ő betegségében nem csak egy elhúzódó, éveken, évtizedeken keresztül gyötrő belső betegségről, nőgyógyászati problémáról van szó, hanem ő a mózesi törvények értelmében tisztátalan. Senkivel sem érintkezhet. Maga a tisztátalanság. Ha valahova belép, ha valakit megérint, az tisztátalanná válik a törvény értelmében. És ezt azért szeretni az ember valahol a háttérben tudni. De nem maradhat titokban. Ki kell állnia a próbát, oda kell állnia Jézus Krisztus elé. Kedves testvérek, ma is vannak ilyen hitpróbáink, ilyen tisztátalansági hitpróbáink, ilyen bűnvallásaink. Amikor megvalljuk a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, hogy milyen volt a mi életünk, és hogy ő hogyan tisztított meg bennünket. Nyilván itt nem csak látványos és a társadalmi értelemben vett kirívó bűnökről van szó, vagy olyan esetekről van szó, amelyekre mindenki felfigyel. Én nagyon hálás vagyok a mi gyülekezetünk közösségének, hogy van olyan bibliakörünk, amely kifejezetten mondjuk a szenvedély betegeknek a bibliaköre, ahol vannak gyógyult, megszabadult szenvedélybetegek, akik között nem avval kell kezdeni a poharat letenni nem tudó embernek, hogy ez milyen gyötrelem, hogy ez mit okoz a családban, mert mind-mind átélték, mind-mind megtapasztalták. És amikor valaki új érkezik egy-egy bibliakörre, akkor a megszabadult emberek közül valaki bizonyságot tesz, hogy Isten gyógyító, szabadító. Amikor a Reformátusok lapjának most a címoldalán egy rövid felhívás van, hogy a mai nap a drogban való küzdelemnek a vasárnapja, akkor imádkozzunk azokért a szolgatársainkért, akik életüket arra tették fel, hogy ilyen embereknek segítsenek, akiket, valljuk be őszintén, nagyon nehezen tud visszafogadni a társadalom, a gyülekezet, egy-egy közösség. Imádkozzunk értük. És vegyük komolyan magunk is hitünknek ezt a próbáját, hogy a gyógyulás azzal jár, hogy bevallom, kimondom, elengedem, megtagadom az én bűneimet. És persze lehetnek még olyan próbáink, mint mondjuk a törvény, az Ószövetség, a mózesi törvény, amely eltaszította az embereket Jézustól, lehet valakinek az életében a tömeg. Hallottam már valakiről, aki azt mondja, hogy azért nem jár Isten tiszteletre, mert sokan vannak az Isten tiszteleten. Sőt, van olyan valaki a gyülekezetünkben, aki mindig elolvassa a hírlevelünket, és akkor azt mondja, hogy ha keresztelő lesz az Isten tiszteleten, akkor nem jön el, mert akkor sokan vannak az Isten tiszteleten. Így elmondta nekem, hogy azért nem jön, mert nem szereti a tömeget. Van, amikor az emberekben ott van a gyengeség, nem merem megtenni, és van, akiben ott van a félelem az agresszió miatt. Hogyha kitudódik, akkor mi lesz vele? Mert a tömeg hangulat, akár a Krisztust követő tömeg hangulat is agresszívvá is válhat. Látjuk ezt éppen a világvasárnapi történetből, hogy akik korábban békések voltak, egyik pillanatról a másikra haragjukat, foguk fehérjét mutatták ki. És van egy utolsó nagy kísértésünk, nagy próbánk, amit azt hiszem, hogy mindannyian átélünk, megtapasztalunk, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy itt már az Isten sem segíthet. Itt már Jézus sem segíthet. Mit olvasunk a történetben? Jairus házából jön az információ, pontos az információ, lányod meghalt, ne fárazd tovább a mestert. Vége. Nincs tovább. Nincs remény. Ebben a pillanatban mondja Jézus, innen indultunk ezen az Isten tiszteleten. Ne félj, csak higgy. Jézus az, aki meghozza a reményt. Jézus az, aki erősíti a gyenge hitét. Jézus az, aki személyes jelenlétével csodát tesz. Ez a legkomolyabb próba minden embernek az életében. Amikor emberileg nézve semmi értelme tovább reménykedni, és semmi értelme tovább fárasztani a mestert, ahogyan a hírhozók fogalmaznak. Jézus azt mondja, ezen a forró júniusi vasárnapon. Ne félj, csak higgy! Legyen hited akkor is, amikor minden reményed fosztani látszik. Legyen hited, mert ő tud segíteni. Legyen hited a halállal szemben is. Legyen hited, mert Jézus győztes Úr, és ez a legfontosabb, ez a legnagyobb, amit az evangélium elmondhat. Jézus a félelem helyett hitet akar adni neked is. Dosztojevszkij mondja, élete talán legkidolgozottabb, átgondoltabb művében, a Karamazov testvérekben, az igazi realista, ha nem hívő, mindig talál magában erőt és képességet arra, hogy ne higgyen még a csodáknak sem. Ha pedig a csoda megcáfolhatatlan tényként áll előtte, akkor inkább a saját érzékeinek nem hisz, sem hogy lehetségesnek tartsa azt a tényt. Ha mégis lehetőnek tartja, csak mint olyan természeti tényt fogadja el, amelyet eddig nem ismert. A realistánál nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit a csodát. Ha egyszer egy realista hinni kezd, akkor éppen a realizmusánál fogva okvetlenül el kell fogadnia a csodát is. Ezért mondja Jézus, ne félj, csak higgy, meggyógyul. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva Istenünk igéjére. 423. dicséretünket énekeljük első három versszakával.
Akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek életükben. Megtartatnak az Istennek szent beszédében, kik maradnak szervesében, hitük által hitvességben. Ezek lesznek nagy erősségben, mint egy kőszál keménységben. Megtartatnak higgyelemben.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg igédet, mely bátorítás számunkra is. Nem csak egykor, Urunk Jézus Krisztus otthonában, saját házában és saját településén, hanem ma is, amikor azt mondja, ne félj, csak higgy. Köszönjük, Urunk, hogy tart a kegyelmi idő, és odafordulhatunk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy Te megkegyelmezel, és reménységet adsz minden körülmény közepette. Add, hogy vállaljunk Téged akkor is, amikor ez nem népszerű. Vállaljunk akkor is, amikor sötét múltunk megpróbál eltaszítani Tőled, egy falat építeni közéd és közénk. És akkor is, amikor reménytelenné válik a helyzet, vagy éppen a törvényeskedés, agresszió, vagy egyéb dolgok azok, amelyek elválasztanának tőled. Kérünk, kegyelmezz nékünk, Istenünk, legyen evangéliummá számunkra is a Te igéd, bátorításod és biztatásod. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál bennünket az elmúlt héten. Köszönjük, hogy betegeink gyógyítója voltál. Köszönjük, hogy elkísérted testvéreinket a kórházi ágyakra. Köszönjük, hogy a gyászolók vigasztalója, az emlékezőknek pedig bátorítója és segítője vagy. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy eléd hozhatjuk minden gyülekezeti alkalmunkat, szolgálatunkat, nyári gyermektáborainkat is. Kérünk, hogy kegyelmesen munkálkodj közöttünk. Jézusért hallgasd meg, kérünk imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat is. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetésünk kapcsán elsőként magam gyülekezetünk hirdetéseit mondom el, majd utána Máté Zoltán nagytisztelt úr bátorítása, biztatása hangzik röviden az ifjúsági táborra, végül de nem utolsó sorban pedig Nagy István Péter presbiter testvérünk szól gyülekezetünk elmúlt hónapjainak gazdálkodásáról. Megköszönjük gyülekezetünkben az elmúlt héten végzett munkát, segítséget, megemlékezést és minden adományt. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, a kiáratnál elvihető, ha valaki szívesen hozzájárul a költségeihez, 800 forinttal teheti meg mindezt. Kedves testvérek, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége a Tiszántúlon kárt szenvedett jégkárban negrongálódott épületek megsegítésére, megújítására adakozást hirdet meg. Jövő vasárnapi persely pénzünket ajánlhatjuk fel erre a célra. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. június 20-án harangszólt Ásztai Csabáné testvérünk halálának 4. éves évfordulóján. Emlékezett férje, gyermekei és családjaik, valamint a Psalmus kórus és gyülekezetünk tagjai. 2016. június 25-én harangszólt Péntek József testvérünk halálának 7. éves évfordulóján. Emlékezett felesége és fia. Istenünk vigasztalása és kegyelme legyen emlékező testvéreink életén. Gyermektáborainkban köszönettel fogadjuk testvéreink felajánlását, adományait, tartós élelmiszer adományokat, és Honi Kromcsik Ildikó testvérünk most is várja a kijáratnál a felajánlóknak az adományát. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a Pomázi Idősek Otthonában, 18 órakor Pomázon lesz bibliaóránk, pénteken jó idő esetén 17 óra 30 perctől nyárkezdő ifis kirándulást szervezünk a Kőhegyre. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Máté Zoltán tiszteletes úr szól az ifjúsági táborról.
Köszönöm szépen Esperes úrnak a lehetőséget, hogy segít biztosítani ezt a pár percet. Nem leszek hosszú, ígérem. Azért is vállalkoztam most erre a feladatra, hogy egy pár mondat erejéig a testvérek részesüljenek abban, hogy miről is szól a mi ifi táborunk, legalábbis miért készülünk rá ilyen lelkülettel és valóban buzgóan. A jelentkezés július 1-ig tart, úgyhogy várjuk még a testvéreket. Jelenleg 15-en vagyunk ebben a táborban, akik jelentkeztek, tehát még szabad a hely, bőségesen lehet bíztatni a gyermekeket, fiatalokat, unokákat erre a lehetőségre. Augusztus 8 és 13-a között Érsekvadkerten lennénk egy erdei házban, ez egy felújított ház, nagyon szép környezetben. Az Én vagyok tábornak a fő témája Jézus Krisztus, mint ember és legfőképpen, mint Isten fia, az ígért messiás és személyes szabadító megismerése. Célunk, hogy a fiatalok a Szentírás evangéliumi történetei alapján, mint hiteles forrásból kapjanak képet Jézusról, aki elmondja, hogy ki ő valójában. Így fiataljainknak lehetősége van arra, hogy általában ne csak halljanak és tanuljanak Jézusról, hanem hogy találkozzanak vele, és személyes döntésükkel váljanak az ő tanítványaivá, követőivé. Itt elsősorban nem az a kérdés, hogy megtudják a fiatalok, hogy kik ők, hanem mindenek előtt az, hogy megtudják, hogy kicsoda ő, azaz Jézus. Mert erre a kérdésre adott válaszból fogják igazán csak megérteni, hogy kik ők valójában Jézus mellett. Ezért táborunk elsősorban nem önismereti tábor, hanem Krisztus ismereti, melyben felismerhetik, hogy hitük, kapcsolatuk, életük milyen közel van, vagy távol van az Istentől. És nem titkolt célunk az, hogy evangelizáljunk, és Krisztus követésére buzdítsuk őket egy személy megismertetésével, megismerésével. És természetesen ehhez járulnak hozzá a programok is, de nem a programok miatt szervezzük meg a tábort, mert nem programtábor, nem önismereti, hanem bizony Krisztus ismereti tábor. És mindezt úgy, hogy a beszélgetések, előadások, bizonyságtételek és énekek útján maga Krisztus mutatkozzon be nekik, elmondva, hogy én vagyok. Ezért alapkérdésünk az, hogy ki vagy te valójában. Én vagyok életed ura és megváltója, szabadítója minden bűnödből, hogy örök életed legyen. Mindezek mellett a következő színes programok várják a fiatalokat. Nyírjesi Vadaspark és Tó megismerése, ez mind Nógrád megyében természetesen, a Palóc főváros Balassagyarmat és a helyi református gyülekezet megismerése, fürdőzési lehetőséget a Bánki Tó, illetve a Balassagyarmati strand biztosít, tábori olimpia rendezése, ugye az olimpia évében, ez különösen aktuális, éjszakai bátorságpróba, tábortűz és az utolsó estére vendégünk, bizonyságtevő Pápai Tamás, a Váci Fegyház egykori rabja, aki immáron Krisztus követője, szabad ember. Így készülünk hálaadással és áldáskéréssel ifi táborunkra is, a gyermektábor mellett. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, két fontos okunk is van, hogy áttekintsük gazdálkodásunkat. Egyrészt közel fél év eltelt az esztendőből, másrészt jelentős felújítási munkák közben, illetve előtt vagyunk. Mivel a megváltozott adminisztratív felállás következtében a bizonylatfeldolgozásunk gyakorlatilag napra kész, így a beszámolóban a folyóhó 19-ig lekönyvelt bevételeinket és kiadásainkat, valamint kiemelt felújítási munkálataink anyagi fedezetének alakulását nézzük át. A jelzett dátumig 171 nap telt el az évből, ez az év 47%-a, azaz az időarányos teljesítés mértékét ehhez kell viszonyítanunk. Nézzük először a bevételi oldalunkat. Egyház fenntartói járulékot 2016 évben 3 millió forintra terveztük, ez ideig 1 millió 173.500 forint érkezett be, ez 39%. Persejpénz 3 millió 670.000 forintos terv, ebben természetesen a gyermek perse is bent van, ez ideig beérkezett 2 millió 33.945 forint, ez 55%. Adományok terveink szerint 5.520.000 forint, tény 2.179.800 forint, 39%. Egyéb bevételek, terv 5.707.500 forint, tény 1.407.049 forint, 25%. Ez évben nem pályáztunk, tehát így semmiféle külső forrásra nem számíthatunk. A tervezett saját bevételünk 17.897.500 forint, ez ideig beérkezett 6.794.294 forint, azaz 38%. Pár mondatba az elhangzott számokhoz, hogy érthetőbbek legyenek. Az egyház fenntartói járulék befizetése 39%-on áll, ami enyhe elmaradás az időarányoshoz képest. Ez általában azért évvégére helyreáll, néha nagyon is az utolsó pillanatban. A persejpénzek a húsvéti pünkösdi ünnepköri alkalmaknak, az evangelizációs alkalmaknak köszönhetően 55%-ot ért már el. Ez a nyári szabadságolásokkal azonban időarányos kiegyenlítődés irányába mutat. Az adományok főösszegsort, amely pillanatnyilag 39%-on áll, részben a gyülekezeti életet érintő volta, részben a felújításokat befolyásoló volta miatt részleteire bontva tekintjük át. Az Isten dicsőségére, emlékharangra, gyülekezeti újságra befizetett adományok időarányosságot meghaladó, illetve időarányos mértékűek. A templomkert megújítására beérkezett adományok mértéke időarányos, de nem felejthetjük el, hogy a kivitelezésre csak a nyári, őszi időszak áll valóban rendelkezésünkre. A parókia felújításra, melynek munkálatai szerződés szerint július 1-ével kezdődnek, beérkezett adományok az időarányos mértékhez képest is 10%-kal lemaradtak, de különösen jelentős az elmaradás, ha a várható számlafizetési határidőket tekintjük. A 3.250.000 forintos ajánlati árból a kedvezményes időszak kihasználása érdekében, ugyanis április 30-ig 20% kedvezménnyel lehetett az anyagot megvásárolni, az anyag beszerzésre 821.000 forintot már kifizettünk, de augusztus és szeptember hónapokban a rész- és végszámlákra még közel 2,5 millió forintot kell kifizetnünk. A stóla adományok kapcsán, mely kismértékben marad el az időarányostól, megjegyzem, hogy a temetési stóla mértéke a magyar református egyház tarifája szerint 15.000 forint. Ezt Esperes úr az általa végzett szolgálatok esetén gyakran nem, vagy nem az adott mértékben kapja meg. Az egyébként is veszteséget szenvedett hozzátartozóktól, ő ezt soha nem kéri el, de helyettesítés esetén, függetlenül attól, hogy a gyászolók ezt megfizették-e, vagy sem, gyülekezetünk a helyettesítő lelkésznek köteles kifizetni. Kérem, figyeljünk erre az információra. Az egyéb adományok időarányost meghaladó mértéke 56%, a Bódis Miklós evangelizációjának és a kórusunk záróhangversenyének itt elszámolt bevételei miatt ugrott ki ennyire. Az egyéb bevételek kategóriában 25%-os a teljesítettségi szint, ami a temetői bevételek időarányost jelentősen meghaladó mértéke, ez sajnos nem nagy öröm, mert ez azt jelenti, hogy meglehetősen sok temetésünk volt már idén is, mértéke, a társegyházközségi hozzájárulás, valamint az átfolyó tételek időarányos mutatószámai miatt van ezen a szinten. Átfolyó tételnek az alkalmazottak és a lelkipásztorok nyugdíjintézetnek, államkasszának befizetendő tételeit nevezzük. A beígért támogatások beérkeztére még várnunk kell. Ezt a beszámolót én csütörtökön írtam, pénteki nap folyamán a önkormányzattól több mint 1 millió forint érkezett a számlánkra, ebből 500 ezer forint a történelmi egyházak létszámarányos támogatására fordítandó összeg az önkormányzati költségvetésből, további 300 ezer forintot a templomkert, illetve a parókia homlokzat felújítására utalt át az önkormányzat, 150 ezer forinttal a gyermektáborainkat támogatja, illetve 80 ezer forint hozzájárulást ad azért, hogy városunk egyik kulturális eseményét, a papkerti koncertet idén is megrendezzük. Köszönjük ezt a támogatást. Nézzük a kiadási oldalt, itt is először a számok. Személyi kiadások tervezett mértéke 6.646.500 forint, ebből ez ideig kifizettünk 2.531.509 forintot, ez 38%. Gyülekezeti élet tervezett mérték, vagy tervezett kiadás mérték 2.380.000, ez ideig 613.225 forintot adtunk ki, ez 26%. Igazgatási kiadások, terv 500 ezer forint, kifizetés 162.340, ez 32%. Ingatlan fenntartás 2.600.000 forint, ez ideig kifizettünk 1.221.997-et, ez 47%. Ingatlan felújítás, tervezett mértéke 3 millió forint, ténylegesen eddig kifizettünk 959.529-et, 32%. Közalapi hozzájárulás 571.000 forint, ebből eddig 71.000 forintot fizettünk ki, ez 12%. Egyéb kiadások, tervezett mértéke 2.200.000, a tényleges kifizetés 1.305.791, 59%. A tervezett összes kiadás 17.897.500 forint, ebből ez ideig 6.865.391 forintot adtunk ki, ez 38%. Tehát mind a bevételeink, mind a kiadásaink során ezt a 38%-os szintet tartjuk. Nézzük a kiadási oldal számait is egy kis magyarázattal. A kiadási oldalon a személy kiadások alapjában véve időarányosak, eltérést a közterhek elszámolásának technológiai hatásai okoznak. A gyülekezeti élet kiadásai összességében 26%-on áll, de ezen belül rendkívül széles skálán mozog, 5 és 100% között. Ennek okai részben az időbeli kötöttségek, a gyermek, ifjúsági munkához kapcsolódó kiadások jobbára a nyári táborozások kapcsán jelentkeznek, tehát ez itt fog jelenteni viszonylag nagy növekedést július-augusztus hónapokban. A missziói és szeretetszolgálati kiadások pedig javarészt az év végéhez kötődnek, tehát ott lesz még egy jelentősebb emelkedés. A kórus támogatására szánt összeget viszont már 100%-ban kifizettük idén. Az igazgatási költségeket idén is sikerül alacsony szinten tartani, a tervezett költség 32%-át költöttük el az adott dátumig. Az ingatlan fenntartási költségek időarányos szinten vannak, némi túllépés a közüzemi költségek terén jelentkezik, ami a nyári időszakkal feltehetően javulni fog. Az ingatlan felújítási kiadások 32%-os mutatószáma csak azt jelzi, hogy egyelőre a munkák kezdetén vagyunk. Ugye, mint mondtam, szerződés szerint jövő hónap elején indul a parókia felújítás. Az egyéb kiadások magas szintje 59%, nem a felelőtlen gazdálkodás árulkodó jele, hanem az egyéb adományoknál feltüntetett evangelizációi, illetve záróhangversenyi, valamint a csömöri templomépítés, a Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó támogatási összegeinek kifizetését tartalmazó mutatószám. Az elmondottakból következik, hogy céljaink megvalósítása még további erőfeszítések megtételére hív bennünket, de köszönjük eddigi áldozatvállalásukat, adományaikat, munkájukat. Bízunk benne, hogy erőfeszítéseinket Isten áldása kíséri, és eredményesen tudunk azon munkálkodni, hogy a ránk bízott értékek állagát megóvjuk, növeljük. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja életüket, munkájukat.
Köszönjük testvéreink hirdetését és beszámolóját. Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekül 434. dicséretünk első és utolsó verszakát énekeljük el. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, kísért lépteink, éltünk.
Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség, a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!